Sír Hasírim, az imádás misztériuma. 12. előadás, gránát alma. Azt a szent részegséget, amit 1978-ban a Szentlélek kiáradása folytán társaimmal együtt átéltem, sokan nézik gyanús szemmel az egyházban. Nem tudom Jézust fülig érő szájjal elképzelni, fogalmazta meg fenntartásai egy fiatal férfi, aki jelen volt csoportunkban, de nem követte el lelki folyamatainkat. Nos, fülig érő szájjal én se tudom Urunkat elképzelni, de barátságos mosolyjal igen. Hahotázva és hasát fogva se tudom elképzelni, de egészséges nevetéssel igen. Nem tudom őt elképzelni dühöngve, de haragvásáról a Szentírás is tudósít. Más szóval, arról vagyok meggyőződve, hogy Jézus Krisztus szent emberségében minden egészséges emberi érzelem jelen volt, csak éppen kiegyensúlyozatlan túlzások nélkül. Ő teljes emberi természetünket magára vette. Az egyházatyák arról beszélnek, hogy amit nem vett magára, azt nem is váltotta meg. Ha egy ember nem tud nevetni, hiányzik belőle az a képesség, hogy testben, lélekben átélje a bennünket körül ölelő valóság korlátai alól való felszabadulást. Márpedig Jézus emberségének éppen ez lehetett egyik alapvető vonása. Nagyon is elképzelhetőnek tartom, hogy mielőtt a pattogó és viharzó Zebedeus fiúkat a mennydörgés fiainak elnevezte, jót nevetett szenvedélyes túlzásaikon. Jézus környezetéhez tartozni felszabadító érzés lehetett. Nem hiába özönlött hozzá a tömeg. Nem szabad őt komor prófétának látni, aki állandóan fenyegető igéket mennydörög. Még Keresztelő Jánosnál is tiltakoznék egy ilyen egyoldalú beállítás ellen, de Jézus üzenete a szeretet Istenéről szerintem teljességgel kizárja ezt a feszült, sötét képet. Nem tudom magamévá tenni azt az ábrándos, kékszemű, szentimentális Jézus arcot sem, amit számos gicses szentkép sugall. Jézus, ahogy az evangéliumok alapján bennem él, hihetetlenül energikus és rugalmas, bátorítóan derűs, plasztikusan, szellemesen és erőteljesen beszélő, gazdag érzelmi skálájú, barátságos és együttérző, egész lényével felszabadító Isten közelséget sugárzó férfi. Imáimban ugyanilyen Jézust ismertem meg. Ha feléje fordulok, bűneim tudnak fájni, de ahogy jelenlétének átélése föl erősödik, mindinkább elfog az az érzés, hogy még bűneim se számítanak olyan vigasztalás és szabadság árad Jézusból. Hasonló Jézus képet látok a misztikában. Viannei János, aki ártatlan volt, mint egy angyal, egész életében siratta bűneit, és szinte végig rettegett a kározattól. De amikor megszakítva vége érhetetlen gyóntatását, a tabernákulum elé térdelt, hogy a soron következő ima órát a zsorozsmából elvégezze, arca fény lett, mintha csak a Tábor hegyén volna. Jézus világosság. Akik komor képet ápolnak Jézusról, valószínűleg komor istenképet hordoznak magukban. Ha a gyerek fél szüleitől, vagy nem tapasztal elég szeretetet tőlük, ezeket a negatív vonásokat könnyen rávetíti Istenre, és ösztönösen egy fenyegető vagy közömbös istenképet fog táplálni magába. Nekem is volt részem ebben, már beszéltem lelkiismereti aggályosságomról, amely csak fokozatosan szűnt meg, és amely követelő, számon kérő istenképet szuggerált. De hasonlóan járnak azok is, akik Istent érzik a rossz forrásának, holott a rossz hiány, amely a teremtményi szabadság perverziójából származik, ez utóbbira Isten vádolására, számonkérésére, az ellene való lázadásra én sose voltam hajlamos. A kinyilatkoztatásból tudtam, hogy Isten szeretet. De azért az én Isten képemben is fordulatot jelentett a Szentlélek tapasztalat. Az a felismerés, hogy Isten közelsége nevetésre is ösztönözhet, felszabadító volt számomra, és az evangélium teljes megértésének része. Korábban az evangélium, bár hittem benne, nem volt rokonszenves. Rávetítettem az evangélium Jézusára a magamban hordott szorongásokat. Most fokozatosan átéltem, hogy az evangélium valóban jó hír, öröm és szabadság. És pedig nem csupán azért, mert szeretetteljes emberi közösség kialakítására bátorít, hanem mindenekelőtt azért, mert Istenhez hoz közel, aki csordultig öröm, boldogság, békesség, jóság, személyes szeretet. Amikor Jézustól megkérdezték, miért nem böjtölnek tanítványai, ezzel a kérdéssel válaszolt, vajon böjtölhet-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? Márk evangélium a második fejezet 19. vers. Jézus önmagára alkalmazza a vőlegény képét, amelyet a proféták Istenre alkalmaztak. A vőlegény örömmel készül a mennyasszonyával való egybekelésre. Gyönyörűség volt nekem az emberek fiai között lenni, mondja az örök bölcsesség a példabeszédek könyvében. 8. fejezet 30. vers. A fiú, az örök bölcsesség, az örök ige gyönyörűséggel tekint mennyasszonyára, és készül birtokba venni szerelmének elzárt kertjét. Idézem az énekek énekéből, elzárt kert vagy mátkám húgom, elzárt kert, lepecsételt forrás, hajtásait gyönyörű liget, benne gránátalma és mindenféle gyümölcs, ciprusvirág és nárduszok, nárdusz sáfrány, illatos nád, fahéj, mindenfajta tömjéncserje, mirha, álóé és számtalan pompás balzsam. Énekek éneke 4. fejezet, 12-től 14. versig. Tény, hogy ez a birtokba vétel, az isteni nász, a kereszt véres ágyán ment végbe. Amikor Isten magához ölelte az emberiséget, nyomorúságot, kínt és bűnt ölelt magához vele együtt, és ezt ki kellett égetnie belőle, a szeretet áldozatának fehér izzásában. De mihelyt ez az áldozat eljutott csúcspontjára, amikor Jézus meghalt a kereszten, a végtelen isteni szeretet jelenvalóvá vált az emberi egzisztencia abszolút véruspontján. Ott, ahol kilépve a tér és idő koordinátáiból, minden halandó ember lelke együtt van. Ez a végtelen isteni szeretet pedig élet és gyönyörűség. Az élet és gyönyörűség átáradt Jézus holttestébe. Mint Péter pünkösdi beszéde mondja, Isten föloldozta a halál bilincseit és föltámasztotta őt, amint lehetetlen is volt, hogy azok fogva tartsák. Apostolok cselekedetei, 2. fejezet 24. vers. Lehetetlen volt, mert Jézus személye szerint Isten, aki maga az élet. A fiú isteni személyében áll fönn, szubzisztál Jézus emberi lelke is, teste is. A test és lélek erőszakkal megszakított egységét az isteni élet szükségképpen állította helyre. Nem azon a szinten, ahol megszakadt, Jézus nem tért vissza a földi életbe. Testében nem fordultak vissza azok az irreverzibilis folyamatok, amelyek a halálhoz vezettek. Halála valódi beteljesedés volt, és az is maradt. De az isteni élet magasabb szinten egyesítette testét lelkével, Isten dicsőségében. Nincs értelme a kérdésnek, hogy ez az esemény mikor játszódott le és mennyi ideig tartott, mert a földi téren és időn kívül ment végbe. Az egyház liturgiájában nagy szombat utal rá. Amit az időben el tudunk helyezni, az az üres sír föltedezése és a megdicsőült Jézus megmutatkozása a földi valóság dimenzióiban, és ennek időpontja húsvét vasárnap, hitvallásunk harmadnapja. Harmadnapon legyőzte a halált, et resurrexit tertia diem, ahogy Pilinszky mondja. A föltámadt Jézus megjelenései már a megdicsőülés transzcendens örömébe engednek betekintést. De a tanítványok még bizonytalan szívvel fogadják ezt az örömet, ahogy Máté tömören összefoglalja, 28. fejezet 17. vers, ahogy meglátták őt leborulta, bár egyesek még kételkedtek. Ismerjük a kétkedő tanítványok és Tamás történetét. Jézus föltámadásának jó hírét akkor kezdik hirdetni, amikor pünköstkor kiárad a Szentlélek. Az emberiséget Isten csókja éri. Ahogy már idéztem, beteljesedett című versemet, és túl a semmi ablakán, és túl a legvégső körön, tűz, tűz, teremtő tűzkazán, fény, 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 fuldokló öröm. Pünköst teremtő tűzkazánja teszi átélhetővé az ember számára a föltámadás, Jézus megdicsőülésének örömét. Ez az öröm nem valami extra dolog, hanem szerves eleme megváltottságunknak. Az öröm, Aquinói Szent Tamás szerint, a vágyó képesség megnyugvása elért céljában. Az elért cél, a mennyei dicsőség jelen van ott, ahol Jézus jelen van. Az isteni vőlegény már gyönyörűségét találja mennyasszonyában. Ennek a gyönyörűségnek leírására szolgál az énekek énekében a gránátalma és a mindenféle gyümölcs, az illatozó virágok és különböző fűszernövények. Az öröm gránát almáját nem lehet kiirtani a mennyasszony kertjéből. Isten népének elidegeníthetetlen birtoka az öröm. Örüljetek az Úrban mindig, újra mondom, örüljetek. Filippi levél 4. fejezet 4. vers. Nem egyszer halljuk, hogy az öröm keresése eltér az aszketika egészséges alapelveitől. A hívő ne örömet keressen, hanem Isten akaratát jobban rosszban. Már a második erőadásban farkasszemet kellett néznünk keresztes Szent János egyháztanító felfogásával, aki beszedelmesnek tartotta a természet fölötti örömök, élmények keresését. Istent önmagáért kell keresnünk, csupasz hitben, lemondva az érzékelhető vigasztalásokról. De azért azt se gondolhatjuk, hogy a nagy misztikus tanító nem ismerte vagy nem vette komolyan a Filippi levél fenti felszólítását. Örüljetek az Úrban szüntelenül. A Szent Kármelita tanítása valóban rendkívül fontos, az Isten keresés lényegét érintő igazság. Isten transzcendenciája miatt sötétségbe kell merülnie minden tapasztalatunknak, a természet fölöttinek is, hogy az ő tiszta világossága fölragyoghasson szívünkben. Ez a mély fölismerés közelebb vezet bennünket a kereszt misztériumához, és vele az Isten távolság értelméhez, amelyben a pergőtüzek, gyújtóbombázások, gulágok, gázkamrák és atombombák századának olyan fájdalmas része volt. Keresztes Szent János műveit olvasva azonban mindenki megállapíthatja, hogy a Szent Doktor nem írt átfogó erkölcstant vagy aszketikát, hanem csak a lelki élet teológiájának egy leszűkített kérdéskörét fejtette ki behatóan. Tanítását háromféle szempontból is bele kell helyezni abba az összefüggésbe, amelyben megfogalmazta. Először, mint korábban is említettem, Keresztes Szent János idejében Avilai Szent Teréz misztikája már követőket vonzott. Nyomában a sarutlan kármeliták egész serege vágyódott az Istennel való egyesülés öröme után. Ezt a vágyat helyes mederbe terelni, a lelki élet vadhajtásait határozott kézzel nyesegetni, ez a célja Keresztelő Szent Jánosnak. A misztikus éjszaka teológiájával kiegészíti Szent Teréz írásait, amelyek élénk színekkel ecsetelik az imádság örömét. Másodszor. De nagy misztikus igen korlátozott olvasótábor tart szem előtt, a lelki élet szűk útján haladókat, mindenek előtt a sarutlan kármelita szerzeteseket. Nem célom mindenki számára írni, tőle idézem, nem célom mindenki számára írni, hanem csupán ennek a mi szent és az eredeti szabályt követő kármelhegyi rendünknek néhány tagját, azokat a férfi szerzeteseket és nővéreket tartom szem előtt, akik Isten kegyelméből ezen hegy útjára léptek. Eddig az idézet. Nyilvánvaló, hogy üzenetének címzetjei már nagyon sok olyan lépést megtettek, aminek a legtöbb ember még előtte áll. Nem kérdéses számukra a hit, sőt az életszentségre szóló meghívás sem. Keresztes Szent János nem beszél arról, mi szükséges azoknak, akik még nem indultak meg a lelki élet útján. Bekapja-e a hal az üres horgot, amin nincs semmi csalétek? Harmadszor, a kor, amelyben Keresztes Szent János élt, alapvetően különbözik a mikorunktól. A 16. század Spanyolországában még fönnállt a kereszténység középkori magától értődősége. Az intézmények, a társadalom, az elfogadott értékrend mind azt sugallták, hogy a krisztusi hit állításai feltétlen igazságot képviselnek. Tagadóikra az inkvizíció mágiái vártak. Ez gyökeres különbséget jelent a mikorunkkal szemben. A 20. században a krisztusi hit ténylegesen ható szellemi erő, de csak a sok irányzat egyike egy világnézetileg pluralista társadalomban. A kereszténység magától értődése a 21. századra megszűnt. A hit első lépéseiben nem támogat az intézményes rend, a társadalmi konszenzus, sőt ezek inkább a keresztény irányjal szemben hatnak. Míg Keresztes Szent János alapkérdése a Kármelhegy, az Istennel való egyesülés csúcsára való följutás, a mai keresztény élet alapkérdése a hit lehetősége egy hitetlen korban. Keresztes Szent János a lelki tapasztalatokat, öröm, karizmát kizárólag a személyes tökéletesedés szempontjából értékelte, nekünk azonban a hit ébresztés az evangelizáció szempontjából is értékelnünk kell azokat. Mindezt mérlegelve nyugodtan állítható, a keresztény öröm jelentőségének hangoztatása nem ellentétes Keresztes Szent János tanításával, hanem helyes összefüggésbe helyezi azt. Elvégre a Biblia fontos szerepet tulajdonít ennek az örömnek. Majd örül a szívetek, és örömötöket nem veheti el tőletek senki, mondja Jézus a János evangélium 16. fejezetének 22. versében. Az örömtelen kereszténység egész egyszerűen nem hiteles. Szomorú szent egy szomorú szent. Az egyház liturgiájában újra meg újra fölbukkan az öröm kérése. Szó szerint idézek a misekönyvből, egyházadnak pedig add meg, hogy odaadó buzgósággal és zavartalan örömmel szolgáljon neked. Másik idézet, Tégy készségessé minket, hogy örvendező szívvel veled egyesüljünk. Újabb idézet. Add kegyelmedet, hogy örömmel siessünk hozzád. Még egy idézet. Adja mi korunkban zavartalan békességet, hogy irgalmadat magasztaljuk, és szüntelen újjongásban örvendezzünk. És még egy, kérünk, hogy nagyobb örömmel és szárnyaló szívvel szenteljük magunkat szolgálatodra. Ezek mind a misekönyv imáiból vannak. Csak néhány kiragadott példát idéztem. Hosszan lehetne folytatni a felsorolást. Az öröm alaptémája a liturgiának. Úgy gondolom, keresztes Szent János tanításának helyes értelmezését Szegi Ernő atya adja meg, aki így ír. Ő olyan lelkeket tart szem előtt, akik nem tudnak meglenni lelki vigasztalások és örömök nélkül, és azt hiszik, minden el van veszve, ha az imában a szívünk nem akar lángra lobbanni, és a lelki szárasságban végzett imát elpocsékolt időnek tekintik. Márpedig ez kézzel foghatólag téves gondolkodás. A szent doktor azonban sokkal tökéletesebben érzett együtt az anyaszentegyházzal, semhogy ne tette volna magáévá annak a misekönyvben és a breviáriumban lépten nyomon előforduló imáit, melyekben lelki vigasztalásokért, például a okáért, a könnyek adományáért könyörög. Egészen más dolog nem tudni meglenni lelki gyönyörűségek nélkül, és egészen más késznek lenni, ha kell holtig kitartani a teljes áhítat hiány állapotában, de azért hálásan venni, ha a mézből csurran és csöppen. Idáig az idézet Szegi Ernő atyától. Loyolai Szent Ignác. Óv attól, hogy a vigasztalanság állapotában változtassunk korábbi elhatározásainkon. Idézem, mert amint a vigasz idején a jó szellem vezet bennünket és irányít tanácsaival, úgy a vigasztalanságban inkább a gonosz szellem. Idézet bezárva. Vagyis, bár fontos, hogy elviseljük a vigasztalanságot, ha Isten ránk bocsátja, mégis az öröm állapota a megfelelőbb közeg Isten gondolatai számára. És ez így természetes, hiszen Isten végtelenül boldog. Keresztes Szent János olvasása és lelkivezetői tapasztalatom nyomán úgy sejtem, hogy akik igazán megadták magukat Isten akaratának, még a vigasztalanságban is élveznek valamilyen örömet. 6. Pál pápa így tanít, idézem, az öröm, mely az Isten szeretetében való maradásból fakad, már a földön elkezdődik, és jellegzetes vonása az Isten ország tagjainak. És mindazok részesednek benne, akik az élet göröngyös útjain járnak, az atyába és fiúba vetik teljes bizalmukat, és keresik mindenek fölött az Isten országát. Eddig az idézet a Gaudete in Domino apostoli buzdításból. Az öröm gránát almája nem megtűlt dolog Isten országában, boldog birtoka annak. Mindazok részesülnek benne, akik az országot mindenek fölött keresik. Más kérdés, hogy az öröm átélése történhet kiegyensúlyozatlanul is. Jézus biztosan nem nevetett rendetlenül, mert sohasem voltak benne rendetlen hajlamok. Mi azonban képesek vagyunk rendetlenül nevetni, innen érthető, hogy nagy Szent Bazil és Szent Benedek olyan rossz szemmel nézi a nevetést. A feszült idegzetből kibudjanó ragályos nevetés tönkre tudja tenni a közös zsorozsmázás. Aki az asztalt verte örömében a mátyásföldi káplán szobában, kétségtelenül kiegyensúlyozatlanul örvendezett, de örömének forrása ettől még hiteles volt. A föltámadt Jézusban hitt, a Szentlélek látogatását élvezte. Dadogva szólok című versen valamit elmond Isten öröméről. Dadogva szólok, ha rólad beszélek, ha rólad beszél tört cserép a szó, mégis tömjén sejtelmen túli ének, az élő tűz öléből származó. Termékeny öl, termékeny ölelés, virágzó völgy a vulkán oldalán, ha rólad szólok minden hang kevés, jelenlétet hő, hallgatás, hiány, forró hiány, amelynek súlya mázsás, titok, tavasz, tajtékos tűzözön, minden sugárnál vakítóbb sugárzás, minden örömnél édesebb öröm. Ó, minden más örömnél édesebb, mély, mint a tenger, és fáj, mint a seb. Kovács Gábort hallották.